Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és hálás szívvel kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenért adhatunk hálát, személyes életünkben és gyülekezetünk életében egyaránt. Köszönjük neked azt, hogy amikor most ezen a napon, a nap végén megállunk itt az úrvacsorás istentiszteleten, akkor feltörhet a szívünkből a hálaadás áldozata. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai napot. Köszönjük neked azt, hogy alkalmat teremtettél nekünk a veled való találkozásra, és arra, hogy visszatekintsünk, megerősödjünk az alapokban, és így tekintsünk előre. Köszönjük neked, Urunk, azt a nagy családot, amelybe helyeztél bennünket, a saját családunkat és a gyülekezet családját. És köszönjük azt, hogy most újra igédre figyelhetünk, és várhatjuk szomjas szívvel és nyitott füllel azt, hogy mit akarsz nekünk elmondani. Így kérünk, Urunk, hogy tölts be minket szent lelkeddel, és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a záró alkalomra az igehirdetés alapjául kaptunk, választottunk. János evangéliumában találjuk ezt megírva a 19. fejezetben, a 25-től a 27. versig a következőképpen. János evangéliuma 19. fejezet 25. versétől olvasom az igét. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy személyes élménnyel szeretném kezdeni az ige hirdetést. Volt nekem egy fogadott nagymamám, akit Kati néninek hívtak. Még a lőrinci gyülekezetben ismerkedtem meg vele, oda kerültem kezdő lelkész koromban, egy fantasztikusan áldott asszony volt, önkéntes hitoktató a gyülekezetben, nagyon-nagyon sokat tett az Úr szőlős kertjében, és amikor már én őt megismertem, akkor már jó ideje özvegy asszony volt, és egy idős otthonban élt, de rengeteget szolgált a gyülekezetben is, és az otthonban is. És valahogy azt éreztük akkor ott, abban az időszakban, hogy az Úr egymásra bízott bennünket. Ő lett az én fogadott nagymamám, én lettem az ő fogadott unokája, vérségi kapcsolat nem volt közöttünk, de valahogy mégis összekapcsolódtunk. És amíg ott voltam, abban a gyülekezetben szolgáltam, addig úgymond nem volt ebben semmi különleges, de amikor elkerültem onnan, akkor onnantól kezdve még nagyobb jelentősége lett ennek a kapcsolatnak. Rendszeresen beszéltünk telefonon, leveleket is váltottunk egymással. Igaz, hogy ő időnként szóvá tette, hogy hát ez igazi nagymama-unoka viszony, mert az unokák keveset keresik a nagymamákat, úgyhogy te is többet kereshetnél engem. De valami fantasztikus volt ezt úgy a távolság ellenére is megélni. Aztán az utolsó két év az számára nagyon nehéz volt. 2019-ben februárban Pesten jártam, és meglátogattam őt. Fantasztikusan mély beszélgetésünk volt, együtt olvastunk igét, imádkoztunk, és személyes dolgokat osztottunk meg egymással, és beszéltük, hogy mostantól kezdve gyakrabban fogok járni Budapestre, volt egy bizonyos szolgálat, amit elvállaltam, úgyhogy akkor majd legközelebb is jövök. Igen ám, de őt közben elérte valami betegség, és ezért karanténba került, úgyhogy szomorúan mondta, hogy nem jöhet ki a szobájából, és látogatókat sem fogadhat. Úgyhogy én hiába mentem Pestre többször, mi továbbra is csak telefonon beszélgethettünk. És amikor végre túl volt ezen a nagy bajon, hát az majdnem egy év volt, mire sikerült ezt leküzdenie, akkor jött a koronavírus. És akkor mindenki karanténba került. És egy újabb év telt el úgy, hogy nem találkozhattunk egymással, és tulajdonképpen bezárva kellett élni az életét. És nagyon-nagyon várta, közben már nagyon lerobbant, nagyon várta azt, hogy ha majd újra lehet látogatni az idős otthonokat, akkor szólok, és akkor eljössz. És anyák napján 2021-ben felhívtam, hogy felköszöntsem, és örömmel újságolta, hogy lehet látogatni az otthonokat, megkérdeztem, fogadhatok látogatót, jöhetsz. Következő héten szombaton ott voltam. Igen ám, de kiderült, hogy 30 percig lehet bentartózkodni egy idegennek az otthonban. Kati néni teljesen összeomlott, úgyhogy azt a 30 percet se tudtuk kihasználni, de mondtam, hogy nem baj, kimegyek, itt van szembe a fűvészkert, volt járókerete azzal azért, ha lassan is, de tudott menni, ő bármeddig kijöhet, akkor kimegyünk. Előtte egész héten esett az eső, de olyan szinten, hogy mindent elmosott, viszont aznap gyönyörű napsütés volt. És találtunk egy napsütéses padot, és vagy két órán keresztül beszélgettünk, miközben csiripeltek a madarak, és sütött a nap, és valami fantasztikus élményünk volt. És azt állapítottuk meg, és mind a ketten ezt mondtuk, hogy az Úr terve sokkal jobb, mint a miénk. Hiszen mi bent lettünk volna egész nap a szobába, a melegbe, és az Úr kihozott minket ide, és nagyon-nagyon mély dolgokról beszélgettünk. Aztán azt gondoltuk, hogy nem sokára lesz majd egy következő ilyen lehetőségünk. De közben jött a nyár, jöttek a különböző táborok, csendes hetek, úgyhogy nem is tudtam őt keresni. Mikor aztán kerestem, kiderült, hogy kórházban van, és már augusztus volt, amikor haza engedték a kórházból. De nem mehetett vissza a saját szobájába, hanem az idős otthonnak a kórházi részlegére került. És akkor fölmentem Pestre, hogy meglátogassam, nagyon örült neki, nagyon mély beszélgetésünk volt akkor is. Aztán eltelt egy kis idő, elérkezett a szeptember. És Isten egészen furcsán alakította az én tavalyi évemet, egy olyan évet adott, ami egy óriási megtapasztalás volt abból, hogy Isten sokszor nem szokványos úton alakítja az ember életét, de mindig jó, hogyha engedelmeskedünk arra, amit ő mond. Úgyhogy én Pestre kerültem, úgymond szabad voltam arra, hogy ott és akkor szolgáljak, amikor az Úristen akarja. És Kati néninek akkor kezdődött életében, földi életében az utolsó másfél hónapja. Ezt még akkor nem tudtuk, csak azt, hogy nagyon rossz állapotban van, és rendszeresen tudtam menni látogatni. Biciklivel 20 percre volt tőlem, még ráadásul könnyen meg is lehetett közelíteni, és mentem. És nem csak én látogattam, két egykori lelkésztársam is, akikkel a lőrinci gyülekezetben együtt szolgáltunk, de amikor én mentem, akkor mindig volt lehetőségünk mély beszélgetésekre. Amikor a másik két lelkész kollega, akkor ők volt, amikor mondták, hogy most nagyon jó volt, tudtunk Kati nénivel beszélgetni, imádkozni, de nagyon sokszor nem. Vagy mert nem volt olyan állapotban, vagy olyanok voltak a körülmények, amik lehetetlenné tették. De amikor az Úristen megengedte, és sokszor megengedte ez alatt a másfél hónap alatt, hogy elmenjek, akkor Kati nénivel mindig, legalább egy áldott fél óránk, de volt, hogy egy áldott óránk is volt ott együtt. És mindig vittem neki igéslapot, Már volt, hogy nem tudott fölkelni, csak így oldalra pillantani, és ott sorakoztak a párkányon ezek az igéslapok, és mindig oda pillantott, és megerősödött. És talán az utolsó előtti alkalommal nem egy igéslapot vittem, hanem többet, és kértem, hogy válasszon belőle. És akkor átnézte mindet, és azt mondta, hogy ezt választom. Elhangzott ma valamelyik bizonyságtételben. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Az az asszony, aki egész szívvel, lélekkel szolgálta egész életében az Urat, ott az utolsó földi napjaiban, amikor látta azt, hogy mi az a kapaszkodó, amit föl kell mutatnom, akkor ezt az igét választotta. És még egy dolog ehhez, és aztán rákanyarodok az igére, hogy miért meséltem ilyen részletesen ezt a történetet. Valamelyik látogatásomnál mondtam, hogy Kati néni szoktak érdeklődni, a lőrinci testvérek az imakör is imádságban hordozta őt rendszeresen, és mindig elmondtam, hogy ki mindenki üzent és érdeklődött felőle, hiszen tudták, hogy megyek hozzá gyakran, és akkor mondta, hogy nagyon köszönöm, nagyon sokat jelent, tényleg, de bár tudom, hogy sokan szeretnek, de nincs, aki fogja a kezem. Mert ott a beteg ágyon, ott az utolsó földi hetekben, ahol valóban az a legfontosabb, hogy az Úr Jézus ott legyen, nagyon sokat jelent, hogyha valakit az Úristen támasztként odarendel, egy embert, aki foghatja az illetőnek a kezét. És én tudom, én akkor értettem meg, hogy az egyik dolog, ami miatt engem Isten felszabadított az elmúlt évben, mert rám bízta Kati nénit sok-sok évvel korábban, hogy az utolsó földi heteiben én legyek az, aki fogja a kezét. És ez neki nagyon fontos volt. De nem csak neki, mert engem is nagyon megerősített. Miért kezdtem ezzel az élménnyel, és miért meséltem el ilyen hosszan? Nem azért, hogy sztorizgassak, félreértés ne essék, hanem azért, mert amikor Péterrel beszéltünk arról, hogy mi lesz ennek a záró istentiszteletnek az igéje, és Péter javasolta, hogy esetleg lehetne ez az ige, akkor nekem azonnal eszembe jutott az, hogy rám, Kati nénit rám bízta az Úr. És ez mennyire meghatározó volt az én életemben is, és az ő életében is. És amikor az Isten igéjének a mélyére ásunk most, abba az igébe, amit felolvastam, hogy Jézus kereszténél ott áll Jézus anyja, és ott áll az a tanítvány, akit Jézus szeretett, és ő egymásra bízza őket, akkor ez az ige, én azt gondolom, hogy személyesen felveti a kérdést mindegyikünknek, hogy neked ki az, akit rád bízott az Úr. Kell, hogy legyen ilyen, akit rád bízott. Ha itt vagy a gyülekezetben, ha figyelsz az Isten igéjére, ha követed Jézust, akkor kell, hogy legyen, akit valamikor, talán nemrég vagy régen, rád bízott az Úr. És azt mondta, hogy te felelős vagy érte. Nem úgy, mint sok más testvérért ebben a gyülekezetben, vagy ebben a családban, de rá különösen is figyelj oda. Szállj rá időt, szállj rá energiát, figyeld, hogy mik a szükségei, hogy éppen miben van szüksége támogatásra, mert nem véletlenül rendeltelek mellé. Vagy talán azt is kérdezi ma ez az ige, vagy ezen az igén keresztül az Isten, hogy ki az, akire viszont te vagy rábízva, aki veled törődik, aki nagyon sokat tett már érted, aki nem kímélt időt, energiát, nagy odaszánással melléd állt akkor, amikor szükséged volt rá. Nem azért, mert személyes szimpátia fűzött hozzád, hanem azért, mert tudta, hogy téged az Isten bízott rá. Kit bízott rám az Isten, és ki az, akire engem bízott. Én azt gondolom, hogy ez a mai alkalom, illetve ez a záró alkalom, ennek ez egy olyan kérdése, amit nem lehet kikerülni, hogy mindenki megválaszolja. És akkor nézzünk bele mélyebben ebbe az igébe. Azt olvastam, hogy ez az egymásra bízás akkor történik, amikor Jézus ott van a kereszten. Szenved. Mérhetetlenül szenved, és akkor, amikor szenved, akkor látja azokat az övéit, akik ott vannak, és gondoskodni akar róluk. És ez nagyon fontos üzenet. Ebből az igéből nagyon fontos üzenet, hogy akkor találhatunk egymásra, és akkor ismerhetjük fel, hogy kit bíz ránk az Úr, és minket kire bíz, hogyha ott állunk Krisztus keresztjénél. Állunk a keresztnél. Nem elrohanunk mellette, vagy elsuhanunk, mert annyit tennivalónk van, és céljaink vannak, amiket meg kell valósítani, meg valamilyen vágyaink, amiket szeretnénk kiélni, vagy ezért, azért, amazért, hanem állunk-e, megállunk-e a keresztnél. Nagyon sokan vannak, akik nem tudnak megállni, akik csak úgy elsuhannak mellette. És megvan az okuk, hogy miért nem állnak meg, el is tudják mondani. De aztán eljön az életükben az az idő, amikor széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy tulajdonképpen semmim nincs, ami igazán értékes, és ami igazán maradandó. És senki nincs, akire igazán számíthatnék. Mert egész életemben rohantam, egész életemben kifogásokat kerestem, egész életemben mások voltak a prioritások, és soha nem álltam meg Krisztus keresztjénél. Jézus azokról gondoskodik, akik ott állnak a kereszt tövében. Ott állnak a kereszt tövében. Megrendülten állnak a kereszt tövében, mert megrendítette őket mindaz, ami Krisztussal történt, és amit Krisztus zokszó nélkül végig szenvedett a kereszten. Akiknek fáj az, hogy a szent és bűntelen úgy szenvedi végig az egészet, mintha a legalávalóbb gonosztevő lenne. Úgy bánnak vele ott a kereszten. És akik nem tudnak más tenni, és nem tudnak máshol lenni, mint a lehető legközelebb ő hozzá. Akik ott vannak a keresztnél, azok nem azért vannak ott, mert érdekük fűződik hozzá. Nem azért vannak ott, mert azon gondolkodnak, hogy vajon ebből majd később milyen hasznuk származhat. Akár evilági, akár mennyei hasznuk. Nem ezen gondolkodnak, hanem azért vannak ott, mert a megtört szívük odavitte őket a Golgotai kereszthez. És nincsenek terveik. Fogalmuk sincs arról, hogy hogyan lesz tovább. Nem ezen gondolkodnak, csak a fájdalmat érzik, és a veszteséget, de miközben ők így állnak ott megtört szívük fájdalmával összeroskadva, közben a szenvedő Krisztus rájuk néz, és látja őket. És ez megint egy nagyon érdekes. A görög nyelv három különböző kifejezést ismer arra, hogy amivel ki tudja fejezni azt, hogy látni vagy nézni valamit. Az egyik az, amikor valaki a szemével érzékeli a dolgokat. Én látom, hogy ki milyen színű felső van például. Ez egy felszínes látás, ez csak a fizikai látás. Aztán van olyan látás, ami az embert úgy elgondolkodásra készteti. Mert gondolkodóba ejti mindazt, amit lát. De van a harmadik, az igazi látás, ami a mélyre lát, a dolgok mélyére, ami látja a lényeget. Ami itt ebben az igében szerepel, az a harmadik kifejezés. Amikor Jézus lenéz a keresztről, akkor ő úgy látja az anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, hogy a lényeget látja, a dolgok mélyére lát. Nem csak azt látja, amit az emberek felszínesen, hogy itt egy asszony, akinek a szívét éles tör járja át, mert elveszíti a gyermekét, és nem egyszerűen csak elveszíti, hanem ilyen iszonyú kínok között veszíti el. Ő nem egyszerűen ezt látja, hanem azt látja, hogy ami itt majd születik a keresztövében, amikor ő egymásra bízza az édesanyját és azt a tanítványt, akit szeretett, akkor itt egy új család, itt tulajdonképpen egy egyház fog megszületni. És amikor rájuk néz, akkor ezzel a látással néz. És testvérek, ebben nagyon komoly üzenet van. Isten nagy családja az egyház. Mi alapján jön létre az egyház? Nem egy baráti egyesület. Nem azért van, mert valakik szimpatizálnak egymással, vagy közös az érdeklődésük, vagy a hobbiuk. Lehet, hogy egyébként vannak ilyen közös kapcsolópontok, de nem ezért jön létre az egyház, hanem Jézus látása és döntése alapján. És ez nagyon fontos. Az Isten nagy családjában mi Jézus látása és döntése alapján kerültünk be. Mi magunk is személy szerint. Ebbe a gyülekezetbe, a Philadelphia gyülekezetbe, vagy amelyik gyülekezethez tartozunk, nem a magunk döntése alapján kerültünk, hanem Jézus látása és döntése alapján. És ő hozott össze minket egy közösségbe. Aztán a következő, ami nagyon fontos üzenet ebből az igéből, hogy akik ott vannak a keresztnél, és akiket egymásra bíz. Olvastam egy felsorolást. Jézus anyja, és az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ott nem hangzik el a név. Tudjuk, hogy hogy hívják őket, de nem hangzott el a név. Egyébként szerepelnek még nevek a felsorolásban. Én eddig nem figyeltem föl rá, de most döbbentem rá arra, Gyökösi Endre magyarázatán keresztül, hogy miért nem írja ennek a kettőnek is a nevét, holott tudhatjuk. Azért, mert amikor ott állnak a keresztnél, akkor nem az a fontos, hogy őket hogy hívják, hanem az a fontos, hogy milyen kapcsolatban vannak Jézussal. És az egyházban is. Nem az az elsődleges, hogy én ki vagyok. Hogy milyen az én személyiségem, hogy mivel lehet leírni az életemet, milyen szavakkal, hanem az a legfontosabb, hogy milyen a kapcsolatom az Úr Jézussal. És akkor találom meg igazán a helyem az egyházban. Akkor találom meg azt, hogy hogy vagyok én ebbe a rendszerbe beépítve. Az Úr Jézus hol szánt nekem helyet? Kik mellé állított? Kiket bízott rám? Milyen szolgálatot akar adni? Aztán a következő, még két dolgot szeretnék említeni, ami megint nagyon megdöbbentő ebből az igéből, hogy ezek, akik ott vannak, megbízást kapnak. Mária is, és a szeretett tanítvány is megbízást kap az Úr Jézustól. Íme a te anyád, íme a te fiad. Ez egy feladat, egy küldetés. Nagyon sokan szolgálnak az egyházban. De nem biztos, hogy mindenki azért szolgál, mert Jézustól kapta erre a megbízást. Lehetnek emberi indítatások is. Lehet emberi szándék, hogy én akarok tenni valamit. Vagy lehet, hogy valaki ember úgymond sarokba szorított, hogy hát neked van olyan talentumod, amire itt szükség van, tehát feltétlen el kell vállalnod ezt a feladatot. Persze, kell az, hogy az emberben ott legyen a nyitottság és a lelkesedés. Persze, van, amikor az Úr embereken keresztül szólít meg minket. De az az igazán fontos kérdés, ha végzel egy szolgálatot, hogy tényleg az Úr Jézus állított-e be téged ebbe? Tényleg ő bízta-e rád azt a feladatot? Mert ha igen, akkor a helyeden vagy, és akkor áldássá válhat mindaz, amit teszel. Ha viszont nem, akkor nagyon könnyen félrecsúszhatnak a dolgok. És aztán még egy dolog, ez megint azt gondolom nagyon megdöbbentő, hogy a családban a családtagokat a vér köti össze. Szoktuk is mondani, hogy a vérszava kik tartoznak egy családhoz. És nagyon sokszor a legszorosabb kapcsolatainkban azért küzdünk egymásért a problémák ellenére is, mert tudjuk, hogy hát egy vérből valók vagyunk, egy családhoz tartozunk. Elhangzott az sokszor a mai nap folyamán, hogy az egyház, a gyülekezet az Isten nagy családja. A vér köt össze minket? Bizony. A Krisztus vére. Ugyanez. A vérségi kapcsolat. Krisztus vére az, ami egyé tesz bennünket, egy közösségé, egy családdá, és késztetnie kell minket arra, vagy kell, hogy késztessen arra, hogy akár vannak problémák, nehézségek, kihívások, mi azért küzdjük meg az Úr segítségével, mert tudjuk, hogy mi miatta összetartozunk. A kereszt körül szerveződik, és csak ott marad meg a család. Az, hogy egy vérből valók az emberek, az még nem jelenti azt, hogy családokban nem történhet szakadás. Sajnos a gyülekezetekben is előfordulhat ilyen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy újra és újra mindenki visszataláljon a kereszthez. Ha ott állunk a keresztnél, megtört szívvel, a Krisztus közelébe vágyva, engedve, hogy ő ránk tekintsen, hogy látása, döntése legyen felőlünk, akkor ő meg fog tartani minket abban a közösségben, amelybe ő állítani akart. Számomra nagyon megragadó volt most az előbb ott kint a keresztnél állni, és visszhangzott bennem ez a mostani ige, hogy mindjárt elhangzik az az evangéliumbeli szakasz, hogy Jézus anyja és a szeretett tanítvány állnak a keresztnél, és hallják, hogy mit mond nekik az Úr Jézus, és valami új kezdődik el az életükben. Két generáció állt akkor ott a keresztnél, egy anya és egy fiú. Itt most a nyírteleki keresztnél is több generáció állt. Ott voltak az egészen kicsi gyerekek, a fiatalok, a középkorosztály, az idősebbek, a gyülekezet tagjai, a gyülekezet egykori mostani lelkészei, mind-mind a kereszt tövében, fölfelé tekintve. Azzal a szívvel, ami Krisztustól vár mindent. Gyógyulást, küldetést, feladatot, szolgálatot, bűnbocsánatot, életet, jövőt. Mindent. És hívogat az úrvacsorában. Testét és vérét adja, hogy testvérré válhassunk vele és egymással, és átélhessük azt, hogy ott vagyunk a legjobb helyen, ahol Krisztus közelében lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, olyan megrendítő újra és újra olvasni azokat az igéket, amelyek az evangéliumban a te szenvedés történetedről szólnak. Mi időnként olyan könnyen felolvassuk ezeket a mondatokat, pedig ami ott történt, annak minden egyes mondata bele kell, hogy hasítson a szívünkbe. Urunk, köszönjük neked azt, hogy vállaltad a keresztet értünk. Köszönjük azt, hogy az a megtöretett test, ami ott függött a Golgotán, az a kulcsa, ami megtört életünk gyógyulásának. Urunk, te látod azt, hogy milyen most a mi életünk, hogy mi az, ami most gyógyításra szorul. Te tudod azt, hogy mik azok a bűnök, terhek, a magunké vagy a másoké, ami lehetetlenné teszi azt, hogy olyan életet élhessünk, amilyennek te szeretnéd a mi életünket. Köszönjük azt, Urunk, hogy most, amikor a te keresztednél vagyunk, akkor te látsz minket. Látással látsz minket, és van szavad hozzánk. És köszönjük neked azt, hogy ma azt, amit fontosnak tartottál, azt talán mindegyikünknek a szívére helyezted. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne legyünk engedetlenek, hogyha megértettük akaratodat, akkor cselekedjünk is aszerint, és így épülhessen, erősödhessen a te egyházad. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Kedves testvérek, most az úrvacsorára készülünk majd, de előtte jelezte még felügyelő úr, hogy ő szeretett volna bizonyságot tenni, csak az idővel akkor spórolnunk kellett, úgyhogy most tömören bizonyságot tesznek nekünk arról, hogy mit tapasztaltak meg az Úrral.
Sok szeretettel köszönjük a testvéreket, röviden, tömören. Annyit szeretnénk csak mondani, megosztani testvérekkel azt az örömöt, hogy az Úrnak hála sikerült elfoglalnunk az ígéret házát, amit megígért nekünk, amit megadott nekünk, és már most második hete, hogy benne lakhatunk, és nagyon, nagyon jó érzés az, hogy ott feküdhetünk le, ott kelhetünk fel, ahova az Úr helyezett minket. És az utóbbi hetekben, mielőtt beköltözhettünk, többször volt szó arról az igében, hogy az Úr beteljesíti az ígéretét. Az Úr bevezeti Józsué keresztül az Isten népét az ígéret földjére. És olyan jó megtapasztalni ezt az ígéret földjét, hogy kimegyek a kertbe, és annyira jó a talaj, hogy azt el nem lehet mondani, hogy száraz idő ellenére elvetettük a mindent késéssel vetettünk, mert hát most későn kerültünk oda, és hát csapadék az elég kevés volt, és a sárgarépán döbbentem meg nagyon, hogy a kislányom kiszalad, és kihúz egy sárgarépát, és ekkora hosszú a sárgarépa, amit csak az Úr adott neki esőt, annyi esőt kapott, és így megnőtt. És tapasztaljuk kint Görögszálláson, ott homokos a talaj, hogy folyamatos öntözés mellett van ilyen sárgarépánk. Úgyhogy nagyon nagy csoda megtapasztalni, megélni ezt a csodát, hogy tényleg az ígéret földjére vitt be minket az Úr. Úgyhogy hálásak vagyunk neki, és szeretnénk megköszönni azt is, hogy a testvérek imádságban hordoztak minket, és hát bízunk benne, hogy az Úr erejével és vezetésével be tudjuk lakni ezt a házat, és meg tudjuk művelni ezt a kertet, amit tőle kaptunk. Köszönöm.
Én csak azért álltam ki, mert így a délelőtti igehirdetésben az megfogott, hogy az öröm, hogy a családban az örömöt is megosztjuk egymással, és így azt láthatta meg velem ezáltal az Úr, hogy nem csak a nehézségekben kell, vagy nehézségeket osszuk meg egymással, hanem tényleg így az örömöket is. És köszönjük a segítséget a testvéreknek, és tényleg a sok odagondolást, mert tudjuk, hogy nagyon sokan gondolnak rá imádságban is. Köszönjük.
Köszönjük szépen, az Úr áldjon titeket otthonotokban. És akkor most az úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből. 171-es éneke. Thank you.
dicsérjük mindig őt, dicsérjük nevét, végtelen hatalmas kegyelmét. Jézus, Jézus, te vagy az Úr. Jézus, Jézus, te vagy az Úr.
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis. Nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, te a csendben elmondott imádságokat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk elé. Amen. Testvérek, Isten megkönyörül mindenki, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Engem mondott az Atya, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 257-es számú éneket énekeljük. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szomjas a szív, átok a rossz szabadulsz szív, ő urad ő, aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várj át, béke a földön az ő odát. Itt van az élet, a forrás, mint sehol és soha más.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál, a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mind örökkön örökké. Amen.
Jó, 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 lásra el.
vízbe, új a hit és szeretet. Eltűnik itt, ami régi, s kezded az új életet. Jöjj, hát siess, jöjj, várj rád, béke a földön az üdv odád. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol.
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához, és így a pandémia ideje alatt megszokott módon jöjjenek a testvérek egyenként előre, én a bemártott ostját az előre nyújtott kezeikbe ejtem, így vegyük magunkhoz Krisztus Urunk testét és vérét. Íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztusurunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusurunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait. hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És Úrunk, olyan hálásak vagyunk ezért a csendes napért. Köszönjük, hogy megengedted, hogy megtarthassuk, hogy együtt lehessünk. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk a te igédben. Köszönjük, hogy megszólíthatunk imádságban. Köszönjük, hogy dicsőíthettünk együtt énekben. Köszönjük, hogy te lehettél a középpontban is. És köszönjük, Urunk, hogy a te nagy családodhoz tartozhatunk. Köszönjük, hogyha ez már valóság lehet az életünkben, és kérünk, hogyha van még olyan közöttünk, aki még nem tartozik a te nagy családodhoz, hadd szülessen meg szívében ez a döntés. Hadd tapasztalja meg azt, hogy te szereteteddel bevonod őt is. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy annyi mindent megtapasztalhattunk ma ebben a közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy most a te színed előtt lehetünk. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És a megkezdett 257-es számú énekünknek az utolsó verszakát énekeljük el. Testvérek, elérkeztünk a csendes napunknak a végéhez. Tényleg jó volt, áldott volt ez az alkalom együtt lenni. És még lehetünk együtt, tehát nem muszáj elrohanni, elszaladni. Nekünk majd muszáj, Enikővel, mert kezdődik itt a városi ünnepség. Hamarosan el kell, hogy menjünk az ottani áldásra. Nem biztos, hogy mindenkitől úgy el tudok köszönni, így most innen köszönök el a testvérektől, Isten áldja a testvéreket, jó utat, akik hosszabb útra mennek, akik rövidebb útra, nekik is jó utat áldott napon, és Enikő jelentkezik, még szeretne szólni Enikő is. Szóval még lehet majd maradni bátran, de nekünk majd hamarosan el kell menni. És akkor Enikő?
Szeretném a kedves testvéreket hívogatni a beiktatási alkalomra. Még meghívó sajnos nem készült el, de a dátumot már hívjuk. Szeptember 18-án délután 3 órai kezdettel a Kisvárdai templomban lesz a lelkészi beiktatás. Ez egy fontos alkalom, amikor hivatalosan is áldással, eskütétellel indulhat el az új lelkész a szolgálatba. Erre nagyon nagy szeretettel várjuk majd a testvéreket, innen Nyírtelekről is természetesen, hiszen egy gyülekezet vagyunk, a kisvárdaiakat is, illetve bárkit, aki úgy érzi, hogy ezen az alkalmon szívesen részt venne, akkor nagy szeretettel látjuk. Szeptember 18, délután 3 óra.
Köszönjük szépen. Erős várom Istenünk.
És akkor azt mondja, hogy testvérek, hagyomány szerint, szokás szerint, hogy az életem, jó? Isten velünk viszont látással.
Yeah.